Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió tanácsa elfogadta azt a rendeletet, amely lépésről lépésre megtiltja az orosz eredetű vezetékes földgáz és cseppfolyósított földgáz importját az Unióba, közölte az EU tagországok kormányainak képviselőit magában foglaló brüsszeli testület. A rendelet értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala is tilos lesz tehát az EU-ban, meghatározott menetrend szerint. Magyarország az Európai Bíróságon támadja meg az orosz gázimportját 2027-től megtiltó rendeletet, írta a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor szerint a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egy hangúsággal történhetett volna meg. A rezsicsökkentést és a rezsistoppot meg kell védenünk, zárta bejegyzését a kormányfő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, az EU alapszerződése világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan. Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa is, ezen a héten indul a postázás, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs arra bíztat, üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk Ukrajnának. Tel Avivban tárgyalnak Magyarország biztonságának további erősítéséért, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Izrael rendkívül tapasztalt a védelem terén, a világ egyik legfejlettebb haditechnológiával rendelkezik, írta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport, mondta az energiaügyi miniszter azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többlet költségeit. Lantos Csaba közölte, még nem ért véget a hónap, így pontos szám nincs arról, mennyivel növekedett a gáz, az áram és a távhőfogyasztás. A becslések szerint a földgáznál mintegy 30%-kal. A jedlikányos energetikai program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia és hőtermelő rendszerek kialakítását, a pályázatokat első ütemben már be lehet nyújtani, közölte az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható, a kormány minden eddigit felülmúló forrásmennyiséggel 41 milliárd forinttal segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöld gazdaság húzó ágazatává váljon, ismertette a tárca. A kormány konzulátus nyitott Tesszalonikiben az ott nyaraló magyarok ügyintézésének megkönnyítése érdekében, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Ez immár az ötödik helyszín, ahol a magyar és a szerb külképviselet egy helyen működik, tette hozzá Szijjártó Péter a Görögvárosban. Március 31-től kezdődően naponta üzemelteti a Brassó-Budapest repülőjáratát a Wizz Air, közölte a Brassó-Vidombák nemzetközi repülőtér. A légitársaság 2024 nyarán indította el a járatot, tavaly októbertől a korábbi heti 3 útról már heti 4-re növelték a gyakoriságát. A dél-erdélyi repülőtér közölte, hogy január 28-ától Rómába is indít járatot heti 3 felszállással, június 1-től pedig a Nürnbergbe tartó járat is többször heti 6 alkalommal közlekedik. Javul a Szavol-Szatmár-Bereg vármegyei volánszolgáltatás színvonala, a fejlesztésben alvállalkozók segíthetik majd a MÁV csoportot, olvasható a társaság vezérigazgatójának Facebook bejegyzésében. Hegyi Zsolt ismertetése szerint megjelent a közbeszerzési hirdetmény, 230 új jármű kapcsolódhat be hamarosan. Az utasok ugyanolyan jeggyel vagy bérlettel változatlan menetrendben közlekedhetnek, az alvállalkozóknak a volános munkavállalókat is legalább az addigiaknak megfelelő feltételekkel kell foglalkoztatniuk. Befejeződött a Tokaji Kutatóintézet szőlészeti és borászati kutató non-profit Kft. Komplex beruházási programja. A szervezet 305 millió forint támogatásban részesült a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési programból. A 4 éven át tartó beruházás részeként egy olyan mini borászati látványüzemet készítettek, amelyben bemutatható, hogy hogyan fejlődtek a hagyományos tokai bor különlegességek készítéséhez használt eszközök és gépek a kezdetektől napjainkig. A fejlesztés részeként egyebek mellett szálláshelyeket is kialakítottak. A polgármester megszüntette a smogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon, közölte a Vármegyeszékhely polgármesteri hivatalának sajtóosztálya. Tóth Szánta József azért döntött így, mert a városban működő automatikus mérőállomásokon a szállópor koncentrációja hétfőn már a küszöbérték alatt maradt. A városvezető megköszönte a miskolciak együttműködését és a légszennyezettség mérséklésében tett erőfeszítéseit. Az Egyesült Államokban 90 nőtt a halálos áldozatok száma az utóbbi évek legsúlyosabb téli viharában, közölték különböző helyi hatóságok. Hivatalos összesítések szerint a reggeli órákban több mint 800 ezer háztartásban továbbra sem volt áram, a légi közlekedésben reggelig már csak nem 3900 járatot töröltek, miután vasárnap 11600 gép nem tudott elindulni. Végül az időjárásról. A reggeli 5 foltok feloszlása után már kitisztul az ég, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és plusz 2 fok között, napközben aztán 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. A hírek után a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Bakos Tamás, Maklári plébános várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai hírek után Grecsó Krisztián Vera című regényének hetedik részét Törőcsik Franciska olvassa fel, majd Tóth Gábor Füzéri plébánost, illetve Kis Zsolt atyát, a melbourne-i magyarok lelki pásztorát hallják. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján Arany János szerelmi életét ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek első részében Hollósi Andrással, Miskolc alpolgármesterével beszélgetünk olyan aktualitásokról, mint a barlangfürdő vagy a Diósgyőri vár felújítása. Majd kiderül, hogy a második Rákóczi Ferenc könyvtár minősített könyvtár címet szerzett, majd Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével beszélgetünk néhány közeljövőben várható programról. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola negyedik osztályos diákjaival beszélget Szent Párról és Boszkó Szent Jánosról. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, műsorismertetéssel legközelebb, 23 óra 55 perctől várom önöket.
A Megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónak. Liturgikus naptár szerint január 25-én ünnepeljük Szent Pál apostol megtérését, amikor a keresztény üldöző Saul Krisztus evangéliumának elkötelezett és lelkes hirdetője lesz, kereszténységnek térítő apostola, népek apostola. Ezen az éven, vagyis hát tegnap éppen vasárnapra esett, így ezt külön nem ünnepeltük, de mégis talán érdemes megemlékezni róla. A legkisebb az apostolok között, így ír magáról Pál, aki nem találta méltónak magát az apostoli címre, mivel egy korábban ugye vezető szerepet játszott a keresztény üldözésben. Az apostolok cselekedeteinek 9. fejezete így írja le az ő történetét. Saul még mindig lihegette, dütölés halállal fenyegette az úr tanítványait. Elment a főpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, hogyha találott embereket, férfiakat vagy nőket, akik ezt az utat követik, megkötözve Jeruzsálembe hurcolhassa őket. Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte, ki vagy, uram? Azt folytatta: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Dálj fel, és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned. Utitársainak elakadt a szavuk, mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, kézen fogva. Három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány, az úr egy látomásban megszólította. Ananiás, itt vagyok, uram, felelte. És az úr folytatta. Kelj fel és siess az egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarziszi Sault. Nézd, imádkozik, és látomásban lát egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje a látását. Ananiás tiltakozott. Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálembe. Ide pedig megbízása van a főpapoktól, hogy bilincsben verje mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet. Az úr azonban ezt válaszolta neki, menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie. Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét. Saul testvér, urunk Jézus küldött, aki megjelent neked, idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelje szent lélekkel. Azonnyomban valami hályogféle vált le a szeméről, és visszanyerte látását. Felállt, megkeresztelkedett, majd evett, és erőre kapott. Megtérésének Krisztus új szószólója névcserével is nyomatékot adott, hogy ettől kezdve a zsidó Saul helyett a római nevét, a Paulust használta. A névcsere jelképes értelmű, az eredeti Saul ugye a zsidók első királya volt, szép termetű, vagy szálfa termetű, míg a latin Paulus jelentése kicsiny. A kis termetű Pál, aki Saulként a legnagyobb volt az üldözők között, az apostolok sorában a legkisebbnek mondta magát. És hát az ő igehirdetés tanítása mégis alapvetően meghatározó keresztény, nem csak a keresztény, és a keresztény erkölcsben is, és itt kapcsolódik össze az eddigi adások témájával Szent Pálnak az alakja, vagy a tegnapi ünnepe, hiszen mai alkalommal is folytatjuk a még az ősszel megkezdett bibliai és erkölcs sorozatunkat, és elsősorban a Szentírásból Szent Pál ige hirdetésére és az erkölcsi tanítására szeretnék fókuszálni. Hogyha megnézzük, Pál apostol levelei az Új Szövetségnek egy jelentős részét teszik ki, és ha csak röviden vagy néhány szóval vagy jelzővel kellene összefoglalni, akkor valahogy így lehetne ezt megtenni, hogy ott van a rómaiakhoz írt levél, Pál teológiai tanításának az összefoglalása, a megigazulásról, aztán az első és második korintusi levél, ugye közösségi problémák kezelése, illetve ebben találjuk a szeretet himnuszt is, ugye az első korintusi levél 13. fejezetében. Aztán a Galatákhoz írt levél, ugye a törvény és a hit szabadsága. Az efezusi levél, az egyház, mint Krisztus testét állítja elénk. Filippi levél, öröm és Krisztus követés. Aztán a kolosszei írt levél, Krisztus primátusa, teremtésben Krisztus elsőbsége, aztán ott van az első és második tesszaloniki levél, ami az úr eljövetelére és az éberségre figyelmeztet, az első és második Timóteus levél, ami pásztori levelek a vezetésről, a közösség vezetéséről, aztán a Tituszhoz írt levél, útmutatás a közösség szervezésére, ugye Filemonhoz írt levél, személyes kérés, ugye egy szökött rabszolgáért, talán mi hangsúlyos benne, és hát ott van a zsidókhoz írt levél, amit hagyományosan Pálhoz kapcsoltak, a modern tudósok vagy a bibliakutatók vitatják a szerzőséget, így sokszor ma már nem a páli levelek közé sorolják. De ahogy látjuk, szép számmal vannak páli levelek az Új Szövetségben, és az ő levelei a korai keresztény közösségnek, rómaiaknak, korintusiaknak írt teológiai útmutatások és gyakori intelmek, ugye sokszor egy-egy közösségben előforduló problémákra, nehézségekre reagál, ezekre válaszol. Körülbelül Krisztus után 50-66 között keletkeztek ezek az iratok, ugye keresztre feszített és feltámadt Krisztus hirdetésére, valamint a keresztény életvitelre összpontosítanak, hogy hogyan is kell ugye akár a keresztény közösségnek, mint gyülekezetnek, de hát az egyes embernek, az egyénnek is hogyan kell az életét Krisztushoz alakítani, vagy az ő példáját követni, és hogy mi is ebbe a fő motiváció, igazából ezekről fogunk ma közösen gondolkodni, tehát Szent Pál apostolnak az erkölcsi tanítása, vagy az útmutatásai az Új Szövetségben egy rövid zenei szünet után erre fogunk figyelni.
magát megalázva, bűneimért szenvedett. Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam, azt kiértem, adta önmagát. Csodálatos Isten, dicsőséges bárány, fogadd el szívem imádatát. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem.
Ahogy a bevezetőben is mondtam, Szent Pál apostol megtérésének ünnepéhez kapcsolódva mai adásban Pál erkölcsi tanítását vizsgáljuk meg az új szövetségi levelek alapján, ami hát a rövid felsorolásból is egyértelmű volt, hogy egy elég nagy részt tesznek ki az új szövetségi iratokban. És hát Pál ezekben az írásokban hangsúlyozza azt a tényt, hogy az erkölcsös cselekedetek minden hívő esetében Isten kegyelmének a következményei, melyek igazzá és álhatatossá tesznek, és mivel Isten megbocsátott az embernek is igazzá tette, ezért jó indulattal fogadja az erkölcsös tetteit, amelyek a benne működő üdvösségről tanúskodnak. Isten szeretetének tapasztalata úgy jelenik meg ezekben az írásokban, mint az erkölcsös cselekvésnek az alapja. És hát, ahogy eddig is, vagy az elmúlt adásokban, ma is a Biblia és Erkölcs című írást, dokumentumot hívjuk segítségül, és ebben a dokumentumban így, vagy a dokumentum így ír erről. A keresztény erkölcs nem külső normából származik, hanem Isten mindenki iránt megmutatkozó szeretetének a tapasztalatából. Leveleiben Pál erre a tapasztalatra emlékeztet, hogy megértsük és elfogadjuk buzdításait. Tanácsait és biztatásait a Krisztusban és lélekben megélt tapasztalatra alapozza, anélkül, hogy kívülről bármit is az emberre erőltetne. Ha a hívők engedik, hogy a lélek világosítsa meg és vezesse őket, és amennyiben a buzdítások és tanácsok csak azt követelik tőlük, hogy ne felejtsék el a kapott szeretetet és megbocsátást, akkor már megtapasztalták Isten irgalmasságát Krisztusban, egyek Krisztusban is megkapták lelkét. Következőképpen fogalmazhatjuk meg a Pál bátorításait vezérlő elvet, minél inkább a lélek vezeti a híveket, annál kevésbé szükséges a magatartásra vonatkozó előírások. Az apostol eljárásának módját megerősíti egy tény. Leveleit nem erkölcsi buzdítással kezdi, és nem azonnal válaszol a címzett kérdéseire. A szövegben mindig hagy egy kis távolságot a felvetett problémák és a ráadott válaszok között. Nagy vonalakban megismétli evangéliumát, mint a római levélben, és közben rámutat, hogyan kell az címzetjeinek sajátos módon értelmezniük. Lassacskán aztán megfogalmazza a tanácsait a különböző problémákkal küzdő fiatal egyház számára. És hát a római levélben is ezt látjuk, vagy ezt olvashatjuk a 12. fejezetben, például ezt írja a közösség számára. Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Nekem adott kegyelem segítségével azt mondom mindegyikteknek, senki ne becsülje magát a kelleténél többre, hanem józanul gondolkodjatok, mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. Mert ahogy egy testben több tagunk van, és minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban. Egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, és a nekünk juttatott kegyelem szerint adományaink is különböznek. Aki a prófétálást kapta, tegyen tanúságot a hit szerint, aki tisztséget kapott, töltse be tisztségét, aki tanító, tanítson, aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson, aki jótékonykodik, tegye egyszerű, aki előjáró legyen gondos, aki irgalmasságot gyakorol, tegye örömest. Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást, buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok. Reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrék, az imádságban álhatatosak. Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben, ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve, rosszért rosszal senkinek ne fizessetek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben, írja ezt a római levélben, 12. fejezetben. Tehát, hogy a hívő ember cselekedeteinek alapja Szent Pál tanításában, hogy mondtam a Krisztussal való kapcsolat, az ő szeretetének a megtapasztalása, és Pál szerint az erkölcsös cselekedeteket nem egy antropológiai koncepció, az nem az emberről és méltóságáról való bizonyos elgondolás határozza meg, hanem a Krisztussal való kapcsolat. Isten az embert egyedül hite által teszi igazzá, a törvény cselekedetei nélkül ezt nem azért teszi, hogy továbbra is bűnben éljünk, mert, hogy írja a római levél 6. fejezete, mert mi, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan éljünk továbbra is benne. Hát pedig a bűnnek való halál a Krisztussal való halált jelenti, itt fogalmazódik meg először a hívők erkölcsös magatartásának ez a krisztológia alapja, tehát ez a Krisztussal való kapcsolat, ami alapvetően meghatározó és fontos. És hát így folytatja, vagy ír a dokumentum, a bibliai erkölcs. Ezért olyan fontos, hogy a hívők által bejárt út valamiképpen hasonlítson Krisztuséhoz. Más szóval az erkölcsös viselkedés elvei inkább a Krisztussal való kapcsolatból származnak, aki meghalt a bűnnek, s minket is arra ösztönöz, hogy ugyanezt tegyük. Az erkölcsös cselekvés közvetlenül a Krisztussal való egységen és a lélek bennünk lakásán alapszik. A lélekből jön és annak kifejeződése. Tehát nem külső normák irányítják, hanem intenzív kapcsolatból származik, amely a lélekben Krisztushoz és Istenhez kapcsolja a hívőket. Pár bizonyos erkölcsi következtetéseket abból az egyedi és jellegzetes megállapításából is levon, miszerint az egyház Krisztus teste, ahogy egyébként ezt hallottuk itt most a római levélben is. Ez a kifejezés az apostol számára sokkal több egyszerű metaforánál, úgy szóval metafizikai rangra emelkedik. Mivel a keresztény ember Krisztus testének tagja, úgy szóval metafizikai rangra emelkedik. Pál úgy tekint a paráznaságra, mintha valaki Krisztus testével élne bűnös kapcsolatban, hogy az első korintusi levélben. Mint hogy a keresztények Krisztus egyetlen testének tagjai, tagoknak a nekik juttatott különböző adományokat, karizmákat egyetértésben, szeretetben és kölcsönös tiszteletben kell használniuk, miközben különös figyelmet fordítanak a leggyengébb tagokra. Amikor a keresztények az eukarisztiát ünneplik, nem sérthetik meg és nem hanyagolhatják el Krisztus testét azzal, hogy megbántják a legszegényebbeket. Eddig a dokumentum. Az első korintusi levél 12. fejezetében így ír, hogy az egyházi közösségről, mint Krisztus testéről, a test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy lélek itatott át, mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ha a láb azt mondaná is, nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez, azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná, nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez, azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha pedig csupa hallás, hol volna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok a tag, de a test csak egy. A szem nem mondhatja, a kéznek nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek, sőt a test alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb tisztességben részesülnek. Tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük. De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagok nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele. És ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, és egyenként tagjai. Nem az egyház Isten némelyek, egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat pedig tanítóvá tett. Aztán az eukarisztikus ünnepléssel, vagy az eukarisztia ünneplésével kapcsolatban pedig így folytatja a 11. fejezetben. Következő intézkedésekkel kapcsolatban nem dicsérlek meg titeket, mivel összejöveteletek nem javatokra, hanem károtokra szolgál. Először is azt hallom, hogy amikor közösségbe gyűltök, szakadás mutatkozik köztetek, és ezt részben el is hiszem. Kell is, hogy szakadás legyen körötökben, mert a megbízhatók csak úgy így tűnnek ki közületek. Amikor ugyanis egybe gyűltök, már nem az Úr vacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor kiki a saját vacsoráját veszi elő, hogy elfogyassza. És az egyik éhen marad, a másik pedig dőzsöl. Nincs otthonotok evésre, ivásra? Vagy megvetitek Isten egy házát, és megszégyenítitek a szegényeket? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek? Ezért nem dicsérlek benneteket. Vizsgálja meg magát mindenki, csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetni az Úr testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meghaltak. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk magunkra ítéletet. Ha azonban az Úr ítél meg bennünket, az fenyítésünkre szolgál, hogy ezzel a világgal együtt ennek árhozzunk. Azért testvéreim, ha étkezésre gyülekeztek, várjátok meg egymást. Aki éhes, egyék otthon, hogy ne ítéletre gyűjjetek össze. A többit majd megérkezésem után rendezem el. Mivel a Krisztussal való kapcsolat meghatározza a hívők erkölcsöz való viszonyát, Pál világosan kifejti, hogy melyek azok a helyes viselkedésformák, amelyekkel az Úrral szemben ki kell alakítanunk. Hogy az efezusi levélben írja, hogy kegyelem mindazoknak, akik meg nem fogyatkozó szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ez a szeretet azonban nem pusztán érzés. Egyébként, ahogy ugye, hogyha az első korintusi levélben elolvassuk a szeretet himnuszt, ugye sokszor a szeretetet pusztán az érzéssel azonosítjuk, de hogyha elolvassuk ugye a szeretet himnuszt, azért látjuk, hogy ez nagyon is tudatos döntéseknek is a sorozata. Tehát, hogy itt is arról van szó, hogy szeretet nem pusztán csak érzés, hanem a cselekedetekben kell megnyilvánulnia. A keresztények végeredményen arra kaptak meghívást, hogy az Úrnak szolgáljanak. Híveknek Krisztussal való kapcsolata határozza meg az egymás közötti viszonyukat is. Tehát nem felel meg a szeretet törvényének, hogyha bíróként viselkedünk az Úr szolgájával szemben. Aztán az Úr szolgájának Ura iránti szeretetből kell ugye szolgálni azokat, akik szintén az Úrhoz tartoznak. Pál erkölcsi tanítása, azt látjuk, hogy elég változatos, és hát, hogy világosan kifejti azt is, hogy mely magatartásformák ártalmasak és zárnak ki az Isten országából. És hát egy rövid zenei szünet után ezeket a magatartás formákat is meg fogjuk nézni.
Change.
Krisztus elém jön, s örök a derém. Életem kútja, örök örömem, fény a sötétben csak te vagy nekem. Hallod imám, és bármi fenyeget, sötétben csak te vagy nekem. Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a te kezed.
Tehát ott tartottunk, hogy Szent Pál nem csak azokat az irányelveket határozza meg, hogy hogyan is kell egymáshoz viszonyulniuk ugye a híveknek, hanem arról is beszél ebben az erkölcsi tanításban, hogy mik azok a magatartásformák, amik egyébként ártalmasak is kizárnak akár a közösségből, az Isten országából. Az első korintusi levél 5. fejezetében ezt írja például: levelemben már megírtam nektek, ne barátkozzatok romlott emberekkel, nem általában e világ kicsapongóira, fösvényeire, rablóira vagy bálványimádóira gondolok, mert mert akkor ki kellene szöknötök a világból. Most azonban ezt írom nektek, ne érintkezzetek azzal, aki testvérnek hívnak, de kicsapongó, kapzsi, bálványimádgó, átkozódó, részeges vagy rabló. Az ilyennel ne is étkezzetek együtt. Aztán 6. fejezetben így folytatja: nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát, ne ámítsátok magatokat. Sem tisztáltalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kabzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát. Néhányan bizony ilyenek voltatok, de megtisztultatok, szentek lettetek és megigazoltatok Urunk Jézus Krisztus nevében, Istenünk lelke által. Másod pedig Jézus bizonyos mondásait ugye konkrét esetekre alkalmazza, utal a krisztusi törvényre is, ami a következőkre szólít fel: hordozzátok egymás terhét, ugye itt a Galata levél 6. fejezetében. És hát Pál gyakrabban említi Krisztus példáját, amelyet utánoznunk és követnünk kell. Összefoglalva azt így fogalmazza meg: legyetek követői, mint ahogy én is Krisztus követője vagyok. Amikor a filippieket ugye arra inti, hogy legyenek alázatosak, és ne keressék a saját érdeküket, erre szólítja fel őket, ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is volt. Egyébként a Filippi levélre majd még a befejezésként külön is kitérünk. Aztán példaként Krisztus nagy lelkűségét is említi, aki vállalta a szegénységet, hogy gazdaggá tehessen minket, ugye a 2. korintusi levélben, valamint ugye a szelítséget, meg az engedelmességet. És hát Pál különösen is nyomatékosítja, hogy Krisztus szeretete elköteleződésre hív minket. A 2. korintusi levélben ezt írja: Krisztus szeretete ugyanis sürget minket, mert azt gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Hogy aki Jézust követi, többé már nem élheti ilyen értelemben a saját életét, vagy nem élhet csak a saját tervei és kívánságai szerint, hanem szoros életközösségben kell lennie Jézussal. Pár egy ilyen életről tesz tanúságot. Amikor azt írja, hogy élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. És ugyanez a hozzáállás tükröződik, hogy az efezusiakhoz írt levél buzdításában is, amikor azt írja, hogy éljetek szeretetben, hogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként Istennek. És a bibliai erkölcs fogalmaz, most újból azt vesszük elő, azt írja, hogy Pál ritkán tanácsolja a hívőknek, hogy kifejezetten azt, hogy éljenek a megkülönböztetés ajándékával. Adott esetben arra világít rá, hogy minden döntésnek megkülönböztetéssel kell párosulnia. Bizonyíték erre a rómaiakhoz írt levél buzdító részének az eleje. Azt írja, hogy ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes és mi a kedves előtt és mi a tökéletes. És hát ez szerint a keresztényeknek azért kell gyakorolniuk ugye ezt a megkülönböztetést, mert hogy azok a döntések, amelyeket meg kell hozniuk, nem mindig egyértelműek és nem magától értetődőek. És hát talán ez napjainkban még inkább igaz, hogy sokszor nem mindig egyértelmű, hogy, vagy nem tűnik mindig egyértelműnek, hogy adott helyzetben, egy konfliktus helyzetben, vagy egy választás esetén melyik lehet a legjobb döntés. Aztán így folytatja, a megkülönböztetés azt jelenti, hogy a lélek vezetésére hagyatkozva meg kell vizsgálni, hogy az adott körülmények között mi a legjobb és legtökéletesebb megoldás. Amikor az apostol azt kéri a keresztényektől, hogy éljenek a megkülönböztetés ajándékával, felelősségre ind. Egyben érzékenyé teszi őket a lélek hangjára. Pálnak meggyőződése, hogy a lélek Krisztus példáján keresztül mutatkozik meg és él a keresztények szívében, és képessé teszi őket arra, hogy minden körülmények között megfelelően döntsenek. A római levél 8. fejezetében például ezt írja, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el általa kiáltjuk Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A Galata levélben pedig ezt olvassuk, ha lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. És hát nyilván ahhoz, hogy a lélek szerint éljünk, vagy a léleknek megfelelően viselkedjünk, vagy a lélek indításait követni tudjuk, ahhoz pedig szükségünk van egyfajta érzékenységre, vagy figyelő szívre, meg figyelő fülre, ami talán megint nem magától értetődő, hiszen hogyha csak az erényekhez hasonlóan, talán ebbe is be kell gyakorolni magunkat, tehát hogy kell az a fajta kapcsolat, az odaszánt idő, vagy az odaszánt figyelem, akár az imádságban, az elcsendesedésben, hogy valóban fel tudjuk ismerni a léleknek az indításait. És hát majd most megint egy rövid szünetet tartunk, és ezt követően pedig, ahogy mondtam, Filippi levéllel fogunk egy kicsit részletesebben foglalkozni.
Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Fülem nyitva már, szívem téged vár. Vesd el igét magját. Ha út félre esik, akkor nem fog teremni. Madarak felkapkodják. Ha köves a talaj, akkor nem lesz gyökere, a hőségben elszárad már. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Nem itt van már, szívem téged vár, vesd el igény magját. Ha tövises a föld, akkor az sem kedvez majd, hamarosan megfojtják. Nem hoz gyümölcsöt, hiába öntözött, pogánycskóró elpusztítják. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat.
Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Hülem itt van már, szívem téged vár. Vesd el, igény magját. Ha jó földbe kerül, akkor sok termést aratsz, akár a százszorosát. Öntözgessed azt, hogy bőven teremjen, legyen majd tele a kosár. Szólj, Uram, hadd halljam szavadat. Szólj, Uram, hadd halljam hangodat. Hülem itt van már, szívem téged vár. Vesd el igét magját. Vesd el igét magját. Vesd el igét magját.
Tehát, hogy a zene előtt mondtam, még a Filippi levéllel szeretnék egy kicsit részletesebben foglalkozni ebben az utolsó részben, és ehhez egy könyvet is hoztam segítségül, az a címe, hogy Gyakorlati útmutató a mindennapi keresztény élethez, a Filippi levél, és ez egy biblia tanulmány, Joyce Meyernek a munkája. És ő írja az ismertető, mert a Filippi levél az egyik kedvencem, mert nem csak az első gyülekezet tagjai számára jelentett bátorítást, hanem sok olyan helyzetről beszél, amelyen nekünk is akad dolgunk életünk során. Viselkedjünk az evangéliumhoz méltón, győzzük le az önzést, álljunk ellen a panaszkodás és a vitatkozás kísértésének, engedjük el a múltat és tekintsünk előre a jövőben, örvendezzünk az Úrban, akármi van is, őrizzük meg a békességünket, és ne éljünk aggodalmaskodásban. Isten szerint valóan gondolkodjunk, és bízzunk benne, hogy Isten meg fogja tölteni a szükségeinket. Ezen felül segít ezeket megfelelően kezelni. Biztosan áldásodra válik, ha áttanulmányozod a Filippi levelet, és az a szívem vágya, hogy ez a könyv segítségedre legyen a szellemi növekedés útján, írja a szerző ebben a kis ismertetőben. És hát itt a Filippi levél második fejezetében azt írja Szent Pál apostol, hogy ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki bár Isten alakjában létezett, nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette önmagát, szolgai alakot vett fel, és hasonló lett az emberekhez, külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember. Tehát, hogy ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban. 13. versben, bocsánat, pedig ezt írja, mert hogy az Isten az, aki az akarást és a véghez vitelt egyaránt jó akarata szerint műveli bennünk. És hát ezzel kapcsolatban ez a szerző a következőt írja. Nem olyan régen akadt a kezembe ez a könyv, úgyhogy még nekem is friss, de nagyon jókat ír benne egyébként. Érdemes forgatni. Tehát egy ezt írja ezzel kapcsolatban, hogy az Isten az, aki munkálja bennünk a vágyat és az akarást is. Pál azt írja, Isten munkálja bennünk, mind az akarást, mind a véghez vitel tetszése szerint. Más fordítások szerint jó célja betöltésére, és Isten adja meg nekünk a vágyat, hogy az ő tetszésére és célja elérésére végezzünk mindent. Biztosak lehetünk abban, hogy mivel Isten adta nem csak a vágyat, hogy jó dolgokat tegyünk, hanem a megcselekvésükhöz szükséges erőt is, el fogjuk érni az áhított végeredményt, ha lankadatlanul együtt munkálkodunk vele. Isten ajándéka a szabad akarat, nem csupán szabadságot jelent saját döntéseink meghozására, hanem egyben nagy felelősséget is. Isten mindig késztet arra, hogy azt tegyük, ami helyes, de mi nem mindig vetjük alá akaratunkat az övének. Akarjuk is tenni, amit Isten kért tőlünk, meg nem is. Ilyenkor a test ellenkezik a szellem vágyaival, és a szellem a test kívánságaival. Pál azt mondja, hogy ez a kettő állandó konfliktusban áll egymással. test és szellem harcában az fog győzni, amelyik erősebb, ahogyan a fizikai testünket rendszeresen tápláljuk, hogy megőrizzük erejét, a szellemünket is táplálnunk kell. Ezt úgy tehetjük meg, ha hallgatjuk és tanulmányozunk Isten igéjét, és időt töltünk vele imádságban és közösségben. Írja ugye ez a szerző. Aztán a Filippi levél 14. versben így folytatódik. Zúgolódás és huzamuna nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlat nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognatok, mint a csillagoknak a mindenségben. Ragaszkodjatok az életet tápláló tanításhoz, hogy Krisztus Jézus napján dicsőségemre váljatok. Akkor nem futottam hiába, és nem fáradtam fölöslegesen, sőt, a hitetek szent szolgálatáját áldozatként véremet ontják is, örülök együtt, örülök mindnyájatokkal. Örüljetek hát ti is, örüljetek velem. Azt írja itt a szerző, hogy Pál felszólít, ugye, hogy zúgolódás és vitatkozás nélkül tegyünk meg mindent. Egy másik fordítás hozzátesz ezt, hogy vádaskodás nélkül. Amikor próbákon megyünk keresztül, ne panaszkodjunk, hogy mennyire nehéz megtenni, amit Isten vár tőlünk. Valójában éppen a nehéz időkben érdemes igazán Isten dicsőíteni és imádni. Ha csak olyankor viselkedünk Isten szerint való módon, amikor könnyű és kellemes körülmények vesznek körül, akkor semmiben sem különböző a hitetlenektől. Pál az ég csillagaihoz hasonlít bennünket, ezt úgy érti, hogy fényesen ragyogunk a sötét világban, ha ragaszkodunk Isten igéjéhez. Nagyon fontos átgondolnunk, milyen példát adunk másoknak, akik figyelnek bennünket. Ha tudják, hogy keresztények, Krisztus követői vagyunk, mégis ugyanúgy panaszkodunk és zúgolódunk, mint mindenki más, azzal hiteltelenné tesszük a bizonyságtételünket, és nem fog ragyogni a fényünk. Isten többnyire egyszerű dolgokat kér tőlünk, és segít úgy élnünk az egyszerű hétköznapi életünket, hogy az dicsőítse őt. És hát valóban ugye keresztényként ennyire fontos akár a személyes tanúságtételünk, vagy a közösségeinknek a tanúságtétele, hogy amit mondunk, amit hirdetünk, vagy amit keresztényként magunkénak vallunk, ugye az a szó és a cselekedet ugye mennyire van átfedésben egymással, vagy mennyire passzol össze. Ezért alapvetően ezen is múlik ugye az evangélium hirdetése. Aztán így folytatja a szerző, senki nem szeretné, ha munkája nem hozna jó gyümölcsöt. Fáradozásunk során fontos, hogy élvezhessük erőfeszítéseink gyümölcsét, és ha ez így van, az erővel és a bátorsággal tölt el, hogy tovább menjünk. Bátorításra mindenkinek szükség van, ezért kialakíthatjuk, sőt, ki is kell alakítanunk azt a szokást, hogy bátorítsunk másokat, akárhova megyünk. Senki nem tartózkodik szívesen olyan ember társaságában, aki hibát talál és rossz érzéseket kelt benne, mindenki szereti viszont, ha bátorítják. Azt szokták mondani, hogy az emberek talán elfelejtik, mit mondtál nekik, amikor veled voltak, azt viszont örökre megmarad bennük, hogyan érezték magukat melletted. Ha nem vagy biztos abban, mire hív Isten, kezd azzal, hogy bátorítasz és felemelsz másokat, biztatásoddal erőt adsz nekik, hogy tovább menjenek, amikor rögös az út, vagy megfáradtak. Hiszem, hogy mások bátorítása közben mi is bátorságot lelünk. Azt is hiszem, hogy azt fogjuk learatni, amit vetünk. Tehát, hogyha bátorítást vetünk mások életébe, Isten elhozza majd a bátorítás aratását a mi számunkra is. Próbáld azt adni, amire te is vágysz, és meg fogsz lepődni, milyen aratásban lesz részed. Aztán, hogyha tovább megyünk ugye a Filippi levélben, a 3. fejezetben ezt írja az apostol, 3. fejezet 10. versében, Krisztust akarom megismerni és feltámadásának erejét. A szenvedéseiben való részvételt hozzá hasonulva a halálban, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra is. És hát tulajdonképpen, ahogy itt a szerző írja, szóval nagyon szeretem azt, hogy az angol fordításba adja vissza a Filippi levélnek ezt a versét, mert a segített megértenem, hogyan értette Pál azt, hogy meg akarja ismerni Krisztust és feltámadását. És ott akkor itt hozza az angol fordítást, nyilván itt magyarra van fordítva, mert eltökélt célom, hogy megismerjem őt, hogy egyre közelebbi és szorosabb ismerettségbe kerüljek vele. Egyre világosabban és határozottabban felismerve és megértve személyének csodáit, és hogy ugyanígy megismerjem a feltámadásából fakadó erőt is. És hogy úgy osztozzam a szenvedéseiben, hogy folyamatosan átformálódjak, és szellemben hasonlóvá váljak hozzá még a halálban is. Tehát, hogy a Pál apostol nem éri be annyival, hogy tudjon Jézusról, vagy hogy egy kicsit megismerje, mélységes és bensőséges kapcsolatra vágyott vele. Feltett szándéka volt érezni azt a célt, vagy elérni ezt a célt. És sokan hallottak már ugye Jézusról, vagy hiszik, hogy ő létezik, de ugye ennél sokkal tartalmasabb kapcsolat az, ami elérhető a számunkra vele. Az Istennel való bensőséges kapcsolat, legalábbis ezt a kapcsolatot, leginkább az idő táplálja, és az, hogy bevonjuk őt az életünk minden területébe. És talán sokszor éppen ettől nem is az, hogy félünk, csak úgy fenntartásokkal kezeljük, hogy hát az Istent az élet minden területébe bevonni. Csak úgy ismerhetünk meg igazán valakit, hogyha időt töltünk vele, és különböző helyzetekben is látjuk, hogy ezt ma talán úgy mondanánk, hogy minőségi időt töltünk vele. Az, hogy mennyire szoros a kapcsolatunk vele, egyedül azon múlik, hogy mennyi időt vagyunk hajlandók rászánni a kapcsolat építésére. És talán ez annyira nem is meglepő, hiszen az emberi kapcsolatunkban is így működik, legyen az házasság, család, barátság, hogy mennyi időt töltünk együtt. És hogy itt ez a minőségi idő ma ez a legnépszerűbb kifejezés erre. Azt írja a szerző, most arról az heti egy órán, nem arról a heti egy óráról beszélek, amelyet az Isten tiszteletem, a Szentmisén töltünk, hanem arról, hogy vonjuk be Istent a minden nap, mindenbe, amit teszünk. Bármikor fordulatunk hozzá, ezért bátorítalak arra, hogy gondolj rá gyakran. Suttogva mondj köszönetet neki különböző dolgokért a nap folyamán, és kérd a segítségét mindenben, míg a látszólag jelentéktelen dolgokban is. És hogy mivel mindegyikünk más és más személyiségtípust kapott Istentől, ugye szabadságot adott nekünk arra, hogy rátaláljunk saját utunkra, amely elvezet erre a bensőséges kapcsolatra vele, tehát hogy nem egy képletet kell követnünk, hanem egy személyt, és mivel eltérő az egyéniségünk, más-más módon érezzük meg Isten jelenlétét is. Ugye van, aki a természetben, van, aki a zenehallgatásban, van, aki a csendben, a szentírás olvasásban, biblia tanulmányozás közben. És hát nyilván az időbeosztásunk is eltérő, és amiatt más-más módon tudjuk ezt megtapasztalni. Azt írja a szerző még itt, hogy szeretnének biztatni, hogy keress olyan különleges időt, amit az Úrral tölthetsz. Lehet ez rövid vagy hosszú, de ne feledd, az így befektetett idő fogja meghatározni, mennyire lesz bensőséges a kapcsolatotok. Isten megígéri, hogy ha teljes szívünkből keressük őt, akkor meg fogjuk találni. És hát ugye Szent Pál is ezt hangsúlyozza, vagy újra és újra előjön ez a kérdés, hogy ugye a Krisztussal való kapcsolat, és hát hogy a keresztény ember erkölcsös, az erkölcsi élete, a cselekedetei nem egyszerűen külső szabályoknak való megfelelés, sőt elsősorban nem is külső szabályoknak való megfelelés, hanem ugye egy kapcsolatból születik, és ebből a kapcsolatból tud épülni és erősödni. És hát, hogyha röviden össze szeretnénk foglalni Szent Pálnak az erkölcsi tanítását, akkor azt mondhatnánk, hogy nem egy merev szabályrendszer, hanem egy élő kapcsolat, egy új életmód, egy életlátásban rejlik. És hát, hogy tanítása szerint ugye keresztény ember már nem a törvény szolgálja, hanem Isten gyermek, akinek tettei ugye a belső átalakulás vezérli. És hát talán legfőbb pillérei, talán még egy percbe belefér az is, ugye a hit és a cselekedetnek a kapcsolata, hogy az embert nem a törvény magatartása, hanem a hit általi kegyelem teszi igazzá az Isten előtt. Ugye az élet a lélekben, ugye az erkölcsi erőforrás, ugye a szent lélek, ugye amikor Pál szembeállítja a test cselekedeteit, ugye a lélek gyümölcseivel. Aztán ugye a szeretetnek az elsőbsége, hogy minden erkölcsi parancsot a szeretetben foglal össze, ugye a szeretet himnusz is idehozható. Aztán ugye a közösség, mint Krisztus teste, ugye az egyén erkölcsi felelősség, ami a közösségre is kiterjed. Aztán a keresztény szabadság és felelősség, és hát a lelkiismeret szerepe, talán ezek a legfontosabb pillérei, és lehetne még sokáig boncolgatni ezt a témát, de ma estére ennyi fért bele. Köszönöm a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.
Végtelen, atya.